Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Sörédi Pálnak az írását ismertetem Częstochowa és a Pálosok címmel. A legutóbbi alkalommal azoknak a lengyel hősöknek az életét láttuk, akik szoros kapcsolatban álltak a rendi közösségünkkel. Most a magyar pálosrend helyreállításának a történetét ismételjük át a szerző szemüvegén keresztül. A rendtagok már II. József halála után megpróbálták kieszközölni a rend helyreállítását. Reményt adott, hogy első Ferenc 1802-ben rendeletet adott ki a bencés, ciszter és a premontrai rendek visszaállítására, azonban 1804. március 28-án maga a császár így nyilatkozott. A pálosok visszaállításától el kell tekinteni. Ennek igazi oka a rendet jellemző erősen magyar szellemiség lehetett. Az 1786-os feloszlatáskor élt magyar pálosok közül utolsóként Kristófi Gáspár halt meg 1845-ben. Az 1860-as évektől több kísérlet is történt, hogy a rendet Lengyelországból visszahozzák Magyarországra. Sokak szívügye volt ez a terv, ilyen volt többek között Zichy Gyula, aki pécsi püspök, 1923-tól pedig kalocsai érsek volt, egyben a rend konfrátere is lett. Amikor a rend lengyelországi vezetése végre abban a helyzetben volt, hogy igent mondhatott a magyar kérésre, Zichy Gyula maga utazott Częstochovába, hogy elkísérje a Magyarországra induló szerzeteseket. 1934. május 12-én indultak el Jasznagóráról az érsek és a rend generális perjele társaságában magyar pálosrend újraalapítására kiszemelt szerzetesek. Visszaemlékezésük szerint a történelmi határt átlépve csendben imádkoztak a magyar hazáért. Trencsén vára tövében pedig Remete Szent Pál pártfogását kérték, kinek erekéi a Mohács utáni időkben itt égtek porrá, s lettek elválaszthatatlanul egyé a magyar anyaföldel. A Budapestre érkező pálosok 16-an voltak, köztük 6 magyar, akik az újonc idejüket töltötték Lengyelországban. Éppen annyian, ahány pálost 1382-ben Magyarország adott Częstochovának. A rend Magyarországra való visszatelepítésében jelentős szerepe volt az akkori generálisi perjel, Pszeszczeszki Pius. Érdemes röviden kitérnünk életére. Régi lengyel nemesi családban született, a cári Oroszország által megszállt területen. Pap lett, majd teológiai tanár egyházmegyéje hittudományi főiskoláján. 1892-ben lépett be a Częstochovai Pálos Kolostor szerzetesei közé. Az első világháború előtt éveket töltött szibériai számüzetésben. Szabadulása után az osztrák területekhez tartozó krakkói Pálos Kolostorban kellett átköltöznie. 1930-ban választották a rend generális perjelévé. Személyes vezetése alatt 1934. május 12-én érkeztek meg Budapestre a magyar pálosrend újra alakítására küldött szerzetesek. 3 hónapos itt tartózkodásával sikerült átlendíteni a meginduló pálos életet a kezdet nehézségein. A rend magyar ága szívügye volt. A 70-es éveiben járt már, de szorgalmasan tanulta a magyar nyelvet, azt tervezte, hogy rendfőnöki idejének lejárta után Magyarországra költözik. Majdnem minden évben ellátogatott a magyar rendházakba. 1939-ben is ezt tette, itt érte a II. Világháború kitörése is. Egészsége ekkor már nagyon gyönge volt. Az orvosi vizsgálat fehérvérűséget állapított meg. Hosszú hónapokon keresztül kezelték különböző budapesti kórházakban, míg annyira megerősödött, hogy kijárta a megszálló német hatóságoknál, hogy visszatérhessen Częstochovába. Ott halt meg 1942-ben. Lelkiségének fontos eleme volt Krisztus király eszméje. Szorgalmazta, hogy Lengyelországot és minden államot Krisztus király hatalmába ajánljanak fel, aki egyedül mentheti meg az országokat a háborús pusztulástól. A pálosrend magyarországi újraindulásának másik jelentős lengyel alakja Mihály Zembrzuszki, vagy ahogy magát Magyarországon következetesen nevezte, Zembrzuszki Mihály volt. Eredeti keresztneve Marian, a Mihály nevet a rendben kapta. Pálos lett. 1934-ben szentelték pappá, és még ebben az évben Magyarországra küldték. Sőt, fiatal kora ellenére őt jelölték ki, hogy a rend újra alakuló magyar ágának első vezetője legyen. Kitönően megtanult magyarul, számos szép magyarsággal írt cikke olvasható a Fehér Barát, a Pálosok lapja, ma már az interneten is elérhető korabeli számaiban. 1935-ben pécsi perjelként ő rakta le a pécsi pálos templom alapkövét. 1939 után a lengyel menekültek lelki gondozásában is részt vett. A német megszállás után kénytelen volt illegalitásba vonulni, ugyanis kiszivárgott, hogy a letartóztatandók listáján van, ami egyet jelentett a koncentrációs táborral. A háború után a kommunisták azzal vádolták, hogy angol kém, és 1947-ben kiutasították az országból. Előbb Rómába ment, majd 1951-ben az Egyesült Államokba küldték azzal a küldetéssel, hogy ott is honosítsa meg a pálos rendet. A kommunisták 1950-ben felszámolták a magyar kolostorokat. Attól tartottunk, hogy ezt fogják tenni Lengyelországban is, nyilatkozta később amerikai küldetése hátteréről. 1953-ban kezdte el felépíteni az amerikai Częstochowai Mi Asszonyunk templomot és a hozzá kapcsolódó pálos kolostort Dylestonban, Philadelphia közelében, amelyet 1966-ban a lengyel kereszténység millenniuma évében szenteltek fel. Az amerikai pálos rendtartomány ma mintegy 40 szerzetesből áll. Mihály atya 1988-ban a generális perjel kijelölt delegátusaként még egyszer visszajött Magyarországra előkészíteni a rendfőnök látogatását és egyengetni a pálos rend újraindulását. 2002-ben 94 éves korában halt meg Dylestonban. A lengyel menekültek magyarországi befogadása. A pálosok budapesti temploma, a Gellért-hegyi Szikla templom lengyel kápolnája a II. Világháború lengyel menekültjei szenvedéseinek emlékét őrzi, valamint a két nép évezredes barátságát mutatja be, emlékeztetve minket a lengyel és a magyar nép régi időkig visszanyúló baráti kapcsolataira, közös szentjeire, akik összekapcsolják a két nemzetet. A lengyel kápolna korlátja szépen állítja elénk ezt a kapcsolatot, ahogy a két nemzet címerét mintegy összefogja a középen lévő harmadik, a pálos címer. Az itt található oltárt a középkori lengyel uralkodóház jelvényéből, a Jagelló sasból alakították ki, és azon a híres Częstochowai szentély kegyképének, a Fekete Madonnának egy másolatát helyezték el. A kápolna falán az 1938 és 1941 között megnagyobbodott területű Magyarország térképe látható, amely feltünteti az ország egész területén létesített lengyel menekült táborokat. Ezek története a következő. 1939 tavaszán Kárpátalja visszacsatolásával újra létesült egy lengyel-magyar közös határszakasz, ami alig egy fél évvel később százezernyi lengyel számára az életben maradás egyetlen lehetőségét jelentette. Hitler kijelentette: Lengyelország megsemmisítése első számú feladatunk. A németek a gyorsabb eredmény érdekében több oldalról tervezték megtámadni Lengyelországot. Szlovákia ebben partnernek bizonyult, Magyarország azonban nemet mondott. 1939. április 27-én Csáky István magyar külügyminiszter a várható lengyel-német háborúról szólva leszögezte: fegyveres akcióban Lengyelország ellen sem közvetve, sem közvetlenül részt venni nem vagyunk hajlandóak. Minden olyan követelés, hogy a német csapatok gyalog vagy járművekkel vagy vasúton Magyarország területén áthaladjanak Lengyelország megtámadására, vissza lesz utasítva. Ha a németek erre erőszakot helyeznek kilátásba, kategórikusan ki fogom jelenteni, hogy fegyverre fegyverrel válaszolunk. Aki Magyarország területére engedély nélkül beteszi a lábát, azt ellenségnek tekintjük. Teleki Pál miniszterelnök Hitlerhez intézett levelében ugyanezen álláspontot erősíti meg. Magyarország erkölcsi okokból nincs abban a helyzetben, hogy hadműveleteket kezdjen Lengyelország ellen. Hiába volt Ribbentrop német külügyminiszter előteljes nyomása, Teleki és Csáky hajthatatlan maradt. nem engedélyezték a német hadsereg részére, hogy a Kassa-Homonna-Lubkov vasútvonalat használhassák, mondván. Nem lenne összeegyeztethető a magyar nemzet becsületével. Vessük ezt össze azzal, ahogyan a következő évben még Svédország is átengedte a Norvégia megszállására küldött német csapatokat. Amikor a Hitler hadjáratában résztvevő szlovák kormány is kérte Telekitől ugyanezen vasútvonal használatát, a magyar válasz így hangzott. Amennyiben szlovák részről erőszakra kerülne sor, mozgósítani fogják a magyar hadsereget. A német támadás szeptember 1-én indult. Szeptember 17-én a Szovjetuniós megtámadta Lengyelországot. Két hatalmas gépezet morzsolta, zúzta össze az országot. A németek a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékának megfelelően a már elfoglalt keleti lengyel városok jó részét átadták fegyverbarátaiknak, a Vörös Hadseregnek. A hadjárat befejezése után Ribbentrop német külügyminiszter Moszkvába utazott, és Molotov szovjet külügyminiszterrel aláírták a német-szovjet határ és barátsági szerződést. A németek és a szovjetek a következő években módszeresen írtották a lengyel lakosságot. Itt nem csak a koncentrációs táborokról kell beszélni, de szólni kell az utcai kivégzésekről, amelyek főleg Varsóban értek el hatalmas méreteket. Szólni kell Palmiriről, ahol a németek több mint 2000 lengyelt végeztek ki, polgármestereket, országgyűlési képviselőket, papokat, katonákat, orvosokat, mérnököket, írókat, újságírókat és másokat. Szólni kell a krakói Jagelló Egyetem professzorainak elhurcolásáról, és szólni kell természetesen Katynról, ahol a szovjetek mintegy 20 000 lengyel katonatisztet lőttek Tarkon vagy Mednoje, ahol több mint 6 000 lengyel rendőr és határőr jutott hasonló sorsra. De tudnunk kell azt is, hogy Belorusszia és Ukrajna börtöneiben a legújabb kutatások szerint legalább 7 000 lengyel vesztette életét. A Csenztóvai kegykápolnában megtaláljuk a II. Világháború különféle lengyel áldozatainak megrendítő erejű emléktábláit. A lengyelekkel való együttérzés szép példája a premontrei szerzetes pap költő Mécs László 1939 őszén írt Vörösbegy című verse. Nagy csend az őszi kertben, megszólal egy vörösbegy. Ó, költő népek által nem méltányolt trillácska, mint kikirics az őszi réten, halvány lilácska, megsugom. Én szeretlek, s hogy itt szólsz, különöskedj. Mondd, nem gyermekkoromból szálltál hozzám, madárkám. Ott láttalak először, midőn boróka erdőn, vadbokros szakadékok szélén, félsztől didergőn, apám három üszőjét legeltettem nagyárván. Kis mitológiám volt. Én tudtam, hogyha itt-ott a sötét sűrűségből felbukkan kicsi tested, kígyójára bokorban sejtélyesen jelezted, vigyázzak, majd a sűrű elnyelt, mint furcsa titkot. Vagy tán a vérözönbe fullasztott lengyel honból jöttél, hol emberszívek bús bíborfürtje reszkett, gránátok, légibombák szaggatják a gerezdet, amíg a gyűlöletnek szörnyű szüretje tombol. És jelzed, hogy az élet borzalmas dzsungalében kiköltötték a kígyót, az ősit, óriásit, a nagy sárkány tojásból és füstöt, kormot, ásit, és elsötétő tőle nap, csillag, hold az égen. Akár Lengyelországból, akár gyermekkoromból jöttél, kicsin vörösbegy, intés vagy, hogy a sárkány győzőre, legyőzőtre vérgennyed, szennyed, sárt hány, országokat fal, s minden szépséget összerombol. 1939. szeptember 2. felében a lengyelek hatalmas tömege próbált menekülni. A lengyel államfő, a kormány és a főparancsnokság az 1921-es lengyel-román titkos védelmi szerződés értelmében szeptember 17-én este Romániába, majd innét tovább Franciaországba menekült. A szovjet előretörés azonban lassacskán lezárta a Románia felé vezető utat is. A kétségbe esett menekülőknek Magyarországról jött a segítség. Teleki Pál miniszterelnök személyes utasítására megnyitották a lengyelek előtt a magyar határokat, amit 1939. szeptember 18-án hivatalosan is közöltek a lengyel követtel, Leon Orosky gróffal. Annak ellenére, hogy Lengyelországot leradírozták a térképről, Orosky még több mint egy évig nagyköveti rangban maradhatott Budapesten. Amikor elbúcsúzott, Teleki megnyugtatta. Ön távozik. Ettől a naptól kezdve én leszek a lengyelek nagykövete. A mintegy 100 000 lengyel menekültnek Magyarország a túlélést, illetve az ugró deszkát jelentette a nyugaton szerveződő lengyel hadseregbe való távozásra. Külön katonai és polgári táborok alakultak. 141 katonai és 114 polgári menekülttáborról tudunk. Balatonbogláron lengyel gimnázium és líceum működött. Magyarország persze folyamatos nyomás alatt volt. A fent idézett Mécs Lászlót egy másik Hitler ellenes verse, imádsága nagy lunatikusért, miatt, amelyet Hitler ellenes pamfletnek minősítettek, 1942-ben kikérte a német kormány. Ez egyet jelentett volna a halálos ítélettel, de a magyar bíróság nem adta ki. Mécs László csak a Rákosi korszakban került börtönbe. A kommunisták összes verseit a tiltott könyvek listájára tették, egy másik verse a Finnország elleni szovjet támadásról szóló, egy finn leányka képe miatt. Teleki Pál miniszterelnök kijelentette. A németek nem sokáig tűrik a mi lengyel barátságunkat. Előbb vagy utóbb leszámolnak velünk. De addig segíteni kell őket, még ha ezért felakasztanak majd minket. A becsületünk forog kockán. Nem szabad meghunyászkodnunk Hitler előtt. Teleki 1941. április 3-ai halála után ez a független magyar politika megbukott. Néhány hónappal később az ország a németek oldalán hadba lépett. A lengyel menekültek azonban 1944. március 19. Magyarország német megszállásáig biztonságban voltak. A Teleki által jósolt leszámolás azonban ekkor megkezdődött. A bevonuló gestápo nem csak a lengyel menekültek vezetőit fogta el és zárta börtönbe vagy gyilkolta le, de hasonló a sorsra jutottak a lengyeleket támogató magyar vezetők is. A kort és a küszöbön álló közeljövőt profétikus erővel írja le a fentebb már említett egykori pálos fráter Martonizi Györgyre utalva Babits Mihály politika című verse. Martinuzzi akkora jött újra. Összeszorított fogak, keserű alkovás, erdélyi ravasság. Már látom a csukott ajk s nyitott szem hőseit. A régi fények égnek még előttünk, se fogyva, se lengve, de lábunk óvatos, hogy el ne tiporjuk vetéseinket. És szótlan, tartott, lélegzett folytott lett bennünk a hit. Ó, vetéseink! Gyengek is magvaink, sarjadjatok füvé, gyűjjetek pázsittá, duzzadjatok bársonnyá, kezdjétek szőni a reményszín szőnyeget a napsugárlábai alá. Most harcol ő a tél óriásaival, a gazda vár, kinéz, kerítést csinál, öntöz. A nagyvizek zúgnak már, vigyázni kell. Vésszel és áldással jön a láng. Kedves testvérek, ez a történelmi visszatekintés azért is olyan nagyon fontos, mert a lengyel menekülteknek a sorsával kapcsolatosan nagyon sok mindent tettek a pálos atyák, és éppen a korábban említett Zemzsuszki Mihály atya. Folytatjuk majd tovább a műsorunkat, és most szeretném a kedves testvéreket invitálni az elkövetkezendő időszakban Petőfi Szálás Pálos Szentkútra, ami amúgy különben Zemzsuszki Mihály atyának kedvenc helye volt, és ő volt az, aki ennek a pálos helynek a létrehozásában oroszlán részt vállalt. Ez a búcsújáró hely évszázadok óta nagyon fontosnak tartja Pünkösd ünnepét. Most is így lesz. Június 8-án, Pünkös szombatján, 17 órakor lesz a szentmise és bérmálás, amelyet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek atya fog celebrálni. Utána 8 órakor is lesz szentmise, gyertyás körvenettel. Szokás szerint vírasztás lesz a templomban, 24 órakor szentmise a megholtakért, ezt követően pedig végzik el a zarándokok a keresztutat. Június 9-én, pünkös vasárnap, 8 órakor lesz szentmise, majd ezt követően 10 órakor lesz az ünnepi szentmise körvenettel. A szentmisét celebrálja dr. Darvas Kozma József csíkszeredi plébános atya. A körmenet után lesz a gyermekek megáldása szokás szerint a prágai Kis Jézus szobránál a legméltóságosabb oltári szentséggel. És majd ezt követően Darvas Kozma József atya bemutatja a pálosokról írt könyvét, ismerteti azokkal, akik érdeklődnek e szép munka iránt. Június 10-én, pünköst hétfőn szintén 8 órakor lesz az első szentmise, és 10 órakor lesz az ünnepi szentmise körmenettel, amelyet Serfőző Dezső újmisés atya fog majd bemutatni. Természetesen a körmenet után új misés áldásban részesíti mindazokat, akik erre a Szent Misére eljönnek. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak tehát a pálos atyák Petőfi szállás, Pálos Szentkúton, Kiskunfélegyháza közelében. Köszönöm, hogy velünk voltak, szeretettel búcsúzok a kedves Mária Rádió hallgatóktól, maradjanak továbbra is a rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!